Jó napot kívánok! Múltkor befejeztük a sugárkövetést, úgyhogy most akkor új téma jön, 3D képszintézisen belül. Ugye a képszintézisnél objektumokat, mondjuk háromszögeket, meg pixeleket kell összekapcsolni. Ez megy úgy is, hogy pixelenként föltesszük azt a kérdést, hogy abban a pixelben melyik objektum látszik, meg hát megy úgy is, hogy objektumonként föltesszük azt a kérdést, hogy vajon ez az objektum melyik pixelen tűnhet föl. Ugye ez ugyanaz a kérdés két különböző perspektívából, aki másra nem tud gondolni, csak a forciklusokra, az mondhatja azt is, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a dupla forciklus, csak most akkor az objektumok vannak kívül a pixelek belül, vagy pedig fordítva. Ez a két perspektíva számunkra nagyon fontos, hogy a pixeleken megyünk végig, akkor pixelvezéreltnek, pixel-driven, ha pedig az objektumokon megyünk elsődlegesen végig, akkor pedig objektumvezéreltek nevezzük az algoritmust. Ugye a kétdimenziós képszintézisnél is láttuk ezt a kettősséget, és már ott is megállapítottuk, hogy a pixelvezérelt megközelítés az nagyon egyszerű, de nem elég gyors. Az objektum vezérelt megközelítés meg ezzel szemben gyors lehet, de cserébe komplikált. Ugye miért lehet gyors? Hát azért, mert hogyha az objektumokon egyenként megyek végig, ugye, akkor azok a számítások, amelyekre az objektumra globálisan értelmezettek, azokat elég csak egyszer végrehajtani. Ezzel szemben, hogyha a pixeleken egyenként megyek végig, akkor ugyanazzal a számítással minden pixelben újra és újra meg kell küzdeni. Ugye a sugárkövetés egy pixelvezérelt algoritmus volt. Nagyon egyszerű, nagyon elegáns, nagyon általános, de valós idejű képszintézisre, hát csak elég nehézkesen alkalmazható. Most ugye az inkrementális képszintézis, ami most került terítékre, ennek az elsődleges célja a sebesség, meg a hardwareben implementálhatóság, a GPU is ezt valósítja meg, hogy ez egy objektum-centrikus megközelítés lesz. Tehát megint ugye a lényeg az, hogy akkor az objektumokat, ezek háromszögek lesznek, mindjárt látjuk, hogy miért, elsődlegesen vesszük kézbe azokat a dolgokat, ami a háromszögre vagy az objektumra általában igaz, egyszer oldjuk meg, és akkor onnantól már csak azokra a különbségekre, inkrementsekre koncentrálunk, amely erre az objektumra és a különböző pixelekre vonatkozik. Ezért hívják inkrementális képszintézisnek. Maga az algoritmus egy algoritmus lánc, úgynevezett csővezeték lesz. Lényegében ugyanaz, amit már egyszer láttunk, ugyanaz, amit a GPU-ban akár programoztak is. Amikor ugye a kétdimenziós grafikát elmeséltem, akkor nem fejtettem ki az igazság teljes szeletét. Most akkor ezt hozzátesszük azokat a dolgokat, ami háromdimenziós grafikával kapcsolatos, de ugyanarról a dologról van szó. Ez egy műveletsor. A műveletsor elején az objektumok vannak tipikusan referenciahelyzetükben, abban az állapotban, akár anyaszült messzelenül, ahogy a modellezés megteremtette őket. Tehát itt Bézié felület, Lagrange interpolációs felület, gömb, stb. Képzelendő el. A lánc másik végén pedig az a kép van, amiben gyönyörködhetünk. Ugye az objektumokat transformálni fogjuk, elsősorban azért, hogy minden műveletet olyan koordináta rendszerbe hajthassunk végre, amely koordináta rendszerben ez a művelet a leghatékonyabban realizálható. Tudjuk azt, hogy nem lehet akármit transformálni, mert a transformáció egy veszélyes dolog, tönkreteszi az objektumok típusát, ezért találtuk ki a projektív geometriát, homogén lineáris transformációkat, mert azzal kapcsolatban ugye azt mondtuk, hogy ha homogén lineáris transformációkra korlátozzuk magunkat, akkor az legalább a szakaszt meg a háromszöget megőrzi. Nekünk azt fogja jelenteni, hogy igen, homogén lineáris transformációkra korlátozzuk magunkat, ami egyébként elegendő, mert abban ugye nagyítás, skálázás, eltolás, perspektíva mind-mind belefoglaltatik. Akkor a modellben előforduló különböző típusokat első lépésben háromszögekkel kell közelíteni. Ugye a háromszögeknek csúcsai vannak, ezek után az objektum transformációja annyit fog jelenteni, hogy ezekre a csúcsokra végrehajtjuk a homogén lineáris transformációt, egy vektormátrix szózást, egy négy elemű vektor, homogén koordináta négyes, és egy 4x4-es transformációs mátrix szózatát képezzük. Ezzel a csúcspont elmegy az új helyére, és a új csúcspontokat pedig ugyanazokkal a háromszögekkel kötjük össze, amit eredetileg is voltak. Ez az első lépés, amivel meg kell küzdenünk, a háromszöges közelítés, más néven tesszelláció. Ugye, ha már tesszellálva vannak, akkor tényleg transformálhatjuk az objektumokat. Első lépésben a referencia helyzetükből elvisszük az objektumot az ő tényleges méretének, orientációjának és pozíciójának megfelelő állapotba, és elhelyezzük az objektumot világkoordináta rendszerben. A világkoordináta rendszerben találkoznak az objektumok egymással is, meg a kamerával is. A sugárkövetés a képszintézis feladatot itt oldaná meg, de most nem elégszünk meg ezzel, hanem tovább transformáljuk az egész teret mindenestül úgy, hogy a láthatósági feladat jóval egyszerűbb legyen. Átvisszük a világot egy úgynevezett képernyő koordináta rendszer nevű struktúrába, amelyre az jellemző, hogy a kezdetben a világban, a kamerában találkozó sugarak ebben az új koordináta rendszerben egymással és az étengellyel is párhuzamosak. Sőt, még azt a szívességet is megteszik, hogy egy sugár XY koordinátája egy az egyben megfelel a pixel koordinátának, annak a pixelnek, ami nő keresztül megy. Bocsánat. Miért csináljuk ezt? Hát azért, mert a sugár követéshez képest ebben a képernyő koordináta rendszerben a láthatóság feladat megoldása triviális lesz. Ugye a sugár követésnél ezzel a sugárral megpróbáltuk elmetszeni az objektumokat, és például azt a kérdést tesszük föl, hogy vajon két pont, két felület két pontban takarja egymást vagy sem, akkor azt kellene ellenőrizni ebben a világkoordináta rendszerben, hogy a kamera meg a két pont egyenesen van-e. Hát meg lehet csinálni, de nem triviális. Ezzel szemben képernyő koordináta rendszerben a dolog úgy néz ki, hogy itt a kép, itt vannak a pixelek, a sugár az az étengellyel párhuzamos, két pontban a két felület akkor takarja egymást, hogyha ez x1, y1, z1 koordinátával rendelkezik, ez meg x2, y2, z2-vel, hogyha ugyanabban a pixelben látszanak, tehát az x1 megegyezik az x2-vel, az y1 megegyezik az y2-vel, és az első akkor takarja a másikat, hogyha a z1 kisebb, mint a z2. Semmit nem kell számolni, három komparálás, és megvan az eredmény. Vagy hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy vajon egy pont melyik pixelben látszik, ugye a világkoordináta rendszerben azt a sugarat el kellene metszeni a kameraablak síkjával, megoldható, de bonyolult. Hát itt meg azt mondjuk, hogy XYZ-ből az XY-t megtartjuk, a Z-t letakarjuk, és már is ki van választva az a pixel, amiben ő föltűnhet. Triviális. Aki nagyon szeret szkeptikus megjegyzéseket tenni, az mondjuk hozzátehetne, hogy jó, tényleg egyszerűbb, na de transformálni kell, aminek biztos van extra költsége. Na most a helyzet az, hogy valójában ezt ingyér megkapjuk egy valós idejű rendszerben. Miért? Mert az objektumokat úgy is transformálni kell, hogy referencia helyzetükből elvigyük őket a világ tényleges helyére, és ezt mindig meg kell ismételni, mert általában az objektumok mozognak, hogy ez a transformáció, ez időfüggő, vagy a transformáció egy 4x4-es mátrix szorzás, ez a transformáció is egy 4x4-es mátrix szorzás lesz, tehát azt fogjuk csinálni, hogy akkor nem a 4x4-es modellezési transformációval szorozzuk a pontunkat homogén koordinátákba átváltva, hanem azzal a transformációval ugyancsak 4x4-es mátrix, ami már magába foglalja azt a részt is, ami a világból tovább viszi a pontunkat képernyő koordináta rendszerbe. Ugyanaz a kettő, tehát a második transformáció ingyér van. Hát a dolog egy picikét komplikáltabb lesz, ezt is láttuk már kétdimenziós esetben is a GPU-n, mert azért a GPU ebbe a transformációba berak egy állomást, ezt úgy hívjuk, hogy normalizált eszközkoordináta rendszer, amikor is a kép XY-ban -1, -1, -1 között van, és akkor tegyük hozzá, erről idáig nem volt szó, a Z koordináta is -1, -1-ben van. Tehát az a tartomány, amit egyáltalán láthatunk, ebben a normalizált eszköz koordináta rendszerben egy kocka, ugye ebben a világkoordináta rendszerben egy piramis, a képernyő koordináta rendszerben pedig egy téglatest, amiben ugye az XY részét, a viewport jelöli ki, a Z koordináta pedig ott 0-1-ben szaladgálhat. Ugye azért iktatja be az OpenGL, illetve a GPU ezt az extra koordináta rendszert, mert valahol meg kell szabadulni azoktól az objektumoktól, akik biztosan nem vetülhetnek a képre, nem vetülhetnek, mert a kamera mögött vannak, vagy nem vetülhetnek, mert kívül esnek ezen a gúlán, aminek ugye a csúcsa a szem, a kamerapozíció az oldalait, meg az ablak határozza meg. Ennek az eltávolítása a vágás, ugye hol vágunk, ott vágunk, ahol a vágás a legegyszerűbb, és lehetőleg a vágásnak a paraméterei mindentől függetlenek, ez pedig a normalizált eszköz koordináta rendszer. Úgy is hívja az OpenGL, hogy clipping space, azért, mert itt vág, azért találta ki ezt a koordináta rendszert, hogy a vágás a lehető legegyszerűbb legyen. Tehát egyébként úgy fogunk transformálni, hogy a referencia helyzetből alkalmazzuk a modell lezési transformációt, amelyhez hozzá konkatenáljuk azt a transformációt is, amely a világot átviszi kamerakoordinátorendszerbe, itt a kamera az origóban van, és tovább viszi egy olyan koordinátorendszerbe, ahol a sugarak most már a Z-tengellyel párhuzamosak, és az ablak a -1, -1, -1 sarokpontú négyzet. És itt vág. Ugye ezt a transformációt 4x4-es mátrixot fogjuk Model View Projectionnek hívni, ugyanúgy, ahogy idáig hívtuk. És akkor van egy extra transformáció, amit ugye a hardware megcsinál, a viewport transformáció, a -1, -1 közötti részt átviszi a viewportra, hogy azt mi fizikai valójában élvezhessük. Jó, na most akkor milyen feladatokat kell megoldani? Beszélnünk kell a tesszellációról, beszélnünk kell arról, hogy ezeket a mátrixokat hogy lehet kitalálni. Hát a végrehajtás az egy négyelemű vektor, meg egy 4x4-es mátrixozás lesz. A GPU-n ugye erről olyan sokat nem kell értekezni. Az nehezebb, hogy hogy kell kitölteni ennek a mátrixnek az elemeit. Hát ezt lépésről lépésre fogjuk kitalálni, tehát elemenként fogjuk összerakni a modellezési transformációt is, akkor a kamera részét is, amely először egy eltolásból, meg egy elforgatásból áll, annak érdekében, hogy a transformáció után a kameránk az origóban legyen, és történetesen a mínusz irányba nézze. Miért a mínusz irányba, miért nem a plusz irányba? Hát azért, mert a jobb kezünket szeretjük használni, és hogy az X-tengelyről általában azt feltételezzük, hogy az balról jobbra megy, az Y-ról meg lentről fölfelé megy, akkor a harmadik ujjam felé mutat, akkor emiatt nekem meg a mínusz irányba kell nézni. Hát ezt fogjuk kitalálni először, aztán az még érdekesebb lesz az a transformáció, ami ebből átmegy ide, azaz itt az origóba találkozó sugarakból az Z-tengellyel párhuzamos sugarakat fog gyártani, vagy más oldalról, ugye a meccéspontjuk az origót elviszi egy olyan pontra, ahol a párhuzamosok találkoznak. Hol találkoznak a párhuzamosok? Ideális pontokon, ugye projektív geometriában. Nem véletlenül foglalkoztunk a projektív geometriával, hanem pontosan azért, hogy ezt a 4x4-es mátrixot ki tudjuk találni. Ugye a vágás nagyjából ugyanaz lesz, mint amit két dimenzióban megtanultunk, meg különben is a hardware fogja megcsinálni, a viewport transformáció meg önmagában triviális, ezt is a hardware fogja megcsinálni. Aztán képernyő koordináta rendszerben meg kell oldani a láthatósági feladatot, tehát hogyha több háromszög vetül ugyanarra a pontra, akkor melyik látszik, amelyik legközelebb van a kamerához, vagy legközelebb van az ablaknak a síkjához, hogyha mindenki az ablak síkja mögött helyezkedik el. Ebben a koordináta rendszerben sokkal-sokkal egyszerűbb lesz, mint világkoordináta rendszerben. De ezt is ki fogjuk találni, hogy hogy lehet ezt hatékonyan megcsinálni. Ki kell számolni a színeket, aztán a látható háromszögek színeivel fel kell díszíteni a képet, és kész vagyunk. Ez a menü. Vágjunk bele. Egy első feladat tesszelláció, amikor is van egy felületünk, és akkor abból a felületből háromszögeket kell gyártani. Most szemben a sugárkövetéssel a paramétrikus egyenletet fogjuk nagyon szeretni, tehát ugye a felületeket úgy olyan formában feltételezzük, hogy van két szabad paraméterünk, az UV, tipikusan az egység intervallumban, és van egy vektor függvényünk, ami az UV-hez hozzárendel a háromdimenziós térben egy pontot. Ugye, sugárkövetésnél az implicit függvényeket szerettük, azért, mert ugye abban helyettesítettük be a sugár egyenletét, és akkor egy egyváltozós, egyismeretlenes egyenletet kaptunk. Ha ezeket a parametrikus felületeket használtuk volna a sugárkövetésnél, lehetne, de akkor ugye vektor egyenleten van, tehát három ismeretlenem az UVT, és három egyenletem ugye az XYZ, amit azért nehezebb megoldani, mint egy egyváltozós, egyismeretlenes egyenlet. De most ez a parametrikus fog beválni, miért? Látni fogjuk, hogy nagyon egyszerű a háromszögekkel való közelítése, és nagyon egyszerű lesz a textúrázása is. Ugye a textúrázáshoz pontosan egy olyan parametrizáció szükséges, ami a háromdimenziós felületet megfelelteti ugye egy egység négyzetnek. Ez pedig hát legalábbis egy default formában maga a paraméteres egyenlet. Na, tehát akkor paraméteres egyenletekből indulunk ki. Hogyan lehet ezt háromszögekkel közelíteni? Hát a paraméter tér az egy egység négyzet. Tipikusan itt az U-tengely, itt a V-tengely, bármilyen UV párt itt kiválasztok, és behelyettesítem azt az UV-t a parametrikus egyenletbe, akkor kapok egy pontot a felületen. Jó, hát akkor válasszunk ki ilyen pontokat, mondjuk egy szabályos rácsnak megfelelően, tehát sorokban és oszlopokban itt vannak a diszkrét UV párok, majd ezeket a diszkrét UV párokat tényleg behelyettesítjük a felület egyenletébe, és akkor kapok pontokat a felületen. Sokat. Hogyha ezek a pontok tényleg lefedik a teljes tartományt, akkor kapok pontokat, amelyek a felület minden részén ott vannak. Kössük össze őket háromszögekkel. Melyik három pont fog megfelelni egy háromszögnek? Hát erre a kérdésre, hogy kapásból választ tudjunk adni, érdemes visszagondolni az egydimenziós változatra, amikor görbéket vektorizáltunk. Ugye ott az volt a feladat, hogy van egy RT függvényem, amelyik annyit csinál, hogy minden T-hez hozzárendel egy pontot, tehát hogyha a T, akkor úgy is hívtuk, hogy időváltozó, mert ennek azért megvan ez a szép szemléletes jelentése, a T változik, akkor a görbén bejár egy pályát, kezdő meg a végérték között, és akkor ezt kellett abban az időben szakaszokkal helyettesíteni. Ugye mit csináltunk? Hát diszkretizáltuk ezt a T paramétert, tehát hogyha ez nullától egyig ment, akkor nulla, egyszázad, kétszázad, háromszázad, ezeket szépen mind behelyettesítgettük, és akkor kaptunk egy pont sorozatot a görbén, és akkor hol keletkeztek a szakaszok? Hát nem úgy, hogy megnéztük, hogy ki van közel, hanem azokat kötöttük össze, akik szomszédosak, akik egymás után jöttek. Mit jelent az, hogy egymás után jönnek, vagy szomszédosak? Azok, akik paramétertartományban szomszédosak. Azok jelölik ki azt, hogy hol lesz szakasz. Na, ugyanezt az elvet kell itt is használni. Tehát akkor melyik pontok alkotnak itt egy háromszöget? Hát azok, akik paramétertérben szomszédosak, tehát a piros pontnak a szomszédai a zöld meg a sárga, ugye ezeket az UV-párokat behelyettesítettem, itt a felületen kaptam piros, zöld meg sárga pontot, hát az egy háromszög lesz. És akkor végigmegyek az összesen, tehát igazából a paraméter tartományt teszellálom, az rögtön kijelöli, hogy melyik három ponthoz tartozik háromszög. Sárga, zöld, lila, aztán zöld, piros, lila, lila, nem tudom, ez a rózsaszín, piros, és így tovább. Ha végig csinálom az összeset, akkor a teszelláció előáll. Háromszögeket végig lehet zavarni a csővezetéken, a képet akár a hardware meg tudja alkotni, ugye a kép valahogy így fog kinézni. Ez egy koponya, de roppant ronda. Roppant ronda, mert ordít róla az, hogy háromszögekkel van közelítve. Hát persze, hogy háromszögekkel van közelítve, muszáj háromszögekkel közelíteni, mert a homogén lineáris transformáció az csak aznak a típusát tartja meg. Na de azért mégse szeretjük, hogy csaltunk ugye háromszöges közelítéssel, és rögtön le is buktunk vele, mert ordít a képről. Ugye miért ennyire töredezett? Hát azért, mert a háromszögek normál vektorát használtam az illuminációs képletekben, például a diffúz visszaverődés, amiben ugye a normál vektor meg a megvilágítási irány közötti szög tűnik föl. És ezek a normál vektorok ugye egy háromszögre állandók, aztán ugrásszerűen változnak, amikor a háromszögről átmegyek a szomszédra. Ugye csaltunk, lebuktunk, most akkor próbáljuk elfedni a csalásunkat egy másik csalással. Próbáljuk a normál vektort, azt a normál vektort, ami az illuminációs képletben szerepel, inkább valahogy úgy közelíteni, hogy az jobban hasonlítson az eredeti felületre, jelesül egy koponyának a szépen változó normál vektorára. Tehát amikor ezt a tesszellációt megcsináljuk, és kiértékeljük a felületet diszkrét UV pároknál, akkor ne csak azt mondjuk meg, hogy a felület hol van, mi az RUV, hanem derítsük azt is ki, hogy az eredeti szépen differenciálható sima felület ebben a pontban milyen normál vektorral rendelkezik. És ezt a normál vektort adjuk hozzá tulajdonságként a háromszög három csúcsához. Ugye azt szoktam mondani, hogy olyan háromszögeink vannak, ilyen háromszögeink vannak, mint egy-egy háromlábú szék, van neki három pontja, meg három normál vektora, amely normál vektorok közül tipikusan egyik sem egyezik meg a háromszög síkjának a normál vektorával. Ez a három normál vektor az eredeti tesszellált felületből származik. Ezek a normál vektorok hülyen követik a pontokat, és amikor majd ábrázolni fogjuk ezt a háromszöget, és kiderül, hogy ez a belső pontja látszik, akkor ennek a belső pontnak úgy jártunk normál vektort, hogy a csúcsokban érvényes normál vektorokból interpolálunk egyet. Ugye az interpoláció ez egy olyan állat, hogy szép simán viszi át a normál vektor egyik csúcspontból a másikba. Ugye a sima átvitel eredménye az lesz, hogy nem fogom élvezni, vagy nem élvezni ilyen durván a háromszegesítést, annak ellenére, hogy ez a felület pontosan ugyanazokból a háromszegekből áll, mint a másik. Csak hát a képen nem látszik, mert a normál vektor az simán változik háromszögön belül. Ezt úgy hívják, hogy shading normals, vagy árnyaló normálok. Jó, tehát akkor, ha van egy parametrikus felületem, ki tudom nyilván értékelni, akkor még járulékos feladatként megkaptam hozzá, hogy akkor a normál vektort is találjam ki, hogyan lehet ezt kitalálni. Nézzünk egy pontot, U-csillag, V-csillag paraméterrel azonosított pontot, és keressük meg a felület normál vektorát ebben a pontban. Ugye két változó, felület kétdimenziós, két változó azonosít egy pontot paraméter térben. A két változó közül az egyiket rögzítsük, a másikat hagyjuk szabadon rohangálni, tehát például az U-csillag az továbbra is U-csillag, de a V akármilyen értéket fölvehet. Mi ez? Ugye van egy szabad paraméterem a V, skalár, és egy skalár függvényében ez előállít pontokat. Most, hogyha ezt a skalárt, ezt a V-t időnek tekintjük, akkor ez egy mozgás. Ugyanilyen. Mi az, hogy mozgás, mi az, hogy ugyanilyen? Ez egy görbe. Ez a zöld görbe keletkezik ilyen formában, amely természetesen minden UV-re úgy áll elő, hogy veszek egy tartományban levő UV-t, és behelyettesítem a felület egyenletébe, tehát ez a zöld görbe rajta van a felületen. Úgy hívják egyébként, hogy izoparametrikus görbe, azért izoparametrikus, mert az egyik paraméterét fixen tartjuk. Ennek a görbének, ennek a mozgásnak van sebessége ebben a pontban, amit megkaphatunk úgy, hogy deriváljuk az idő szerint, tehát most az idő a V. Tudjuk azt, hogy a sebességvektor mindig érinti a görbét. Jó? Tehát ez érint a görbét, tehát benne van a felület érintő síkjában ebben a pontban. Hát még ez egy irány nem azonosít egyértelműen egy síkot, de milyen szerencsé, hogy nekünk másik paraméterünk is van. Tehát akkor ugyanezt eljátsszuk a másik paraméterre. Most a V csillagot hagyom fixen, és az U csillagot megengedem rohangálni, akkor kapok egy másik görbét, másik izoparametrikus görbét a felületen, hogy az U valahol fölveszi az U csillagot, tehát az átmegy a vizsgált ponton, akkor most az U az idő, ennek is van sebességvektora, a sebességvektor az érinti a görbét, ez a sebességvektor is benne van az érintőségben, most már van két vektorom, amely mind a kettő benne van az érintőségben, kell egy normál vektor, ami merőleges a síkra, hát a Jóisten is a vektorális szorzást teremtette arra, hogy két vektorra egy harmadikat állítsunk, tehát akkor szorozzuk össze a kettőt. Kész. Tehát a utcán megállítják önöket, és megkérdezik, hogy hogy kell egy parametrikus felületnek a normál vektorát kiszámolni, akkor a válasz az, hogy parciális deriválás U szerint, parciális deriválás V szerint, és a kettő vektoriális szorzata. Jó, hát rögtön programozzunk is. Ugye amikor a két dimenzióban ezen a dolgon végigmentünk, akkor még olyan kis csoportos módszereket alkalmaztam, először elmondtam az elméletet, aztán utána megint végiggyalogoltunk a csővezetéken, úgyhogy megvizsgáltuk, hogy a hardware hogyan biztatható föl arra, hogy ezt az elméletben tanult algoritmusort megcsinálja. Hát most már ugye nagy csoportban járunk, ezért megengedhetjük magunknak, hogy párhuzamosan nézzük a kettőt, mert már ugye a programozásról is láttunk egy csomó dolgot, meg a algoritmusokról is láttunk egy csomó dolgot. Tehát ahogy most akkor kivégeztük ugye a vektorizációt, rögtön le is programozzuk és megnézzük, hogy a CPU-n mit kell csinálni ehhez, és hogyha van ennek GPU vonzata, és persze, hogy lesz, akkor ott minek kell megtörténnie. Ugye tudjuk azt, hogy a GPU-nak, hogyha egy geometriát át akarunk adni, akkor ez egy VAO, Vertex Array Object. A vertex array object az csak egy tálca, az egy gyűjtőfogalom, amiben tömbök szerepelnek, vertex buffer object tömbök, amelyek végső soron tetszőleges adatot képesek kódolni, és el kell magyaráznunk a GPU-nak, hogy ezekből az adatokból a vertex shader bemeneti regisztereit hogy lehet kibagarázni. Tehát akkor programozzuk le. Tehát általában ami geometria, az egy vertex array object, ugye kell egy azonosítót kérni majd az OpenGL-től, ezek az azonosítók mindig onside intek, és akkor ezzel hivatkozok rá, akkor, amikor ezt a vertex-szerű objektumot akarom érvényesíteni, ugye OpenGL állapotgép, hogyha valamit bindolok, akkor addig bindolva van, amíg meg nem változtatom. A másik paraméter pedig azt fogja tárolni, hogy akkor ez a geometria tessellát változatában hány csúcspontot tartalmaz, mert ugye a geometria fölrajzolása, a draw az úgy történik, hogy először bindoljuk, ugye kijelentjük, hogy melyiket kell fölrajzolni, és akkor utána draw-kol, itt kódoljuk, itt mondjuk meg az OpenGL-nek, hogy a pontsorozatra milyen geometriát kell illeszteni, most azt mondom, hogy GL triangles, tehát első három csúcspont az első háromszöget adja meg, aztán a negyedik, ötödik, hatodik, a másodikat, és így tovább. És ugye ebben a függvényben szerepel, hogy összesen hány csúcsponton van. Mellesleg, ugye a strip, triangle strip sokkal hatékonyabb volna, ez a HF annak a rövidítése, hogy ez házi feladat önöknek. Mi a triangles fogjuk használni? Ugye a strip ki tudja aknázni azt a dolgot, hogy egymás után következő háromszögek közösen birtokolnak egy csúcspontot, tehát azokat felesleges újra és újra előállítani, tárolni, meg pláne transformálni. Jó? Ugye amikor egy ilyen geometria megszületik, akkor kell generáltatnom egy vertex array objektumot, ez ugye generate vertex arrays hívással lehetséges, és hát ebben az esetben rögtön bindolom is, mert hát nyilván az fog következni, hogy akkor most föltöltöm a vertex buffer objektumokat, ami ez a vertex array objecthez tartozik. Ugye a konstruktorba tettem be OpenGL hívásokat, ugye ez egy veszélyes dolog. Ugye ez arra utal, hogy ilyen típusú objektumból ne tessék globális változót csinálni, mert ugye globális változók a main függvény indulása előtt konstruálódnak, akkor fog ez a konstruktor meghívódni. A main függvény végrehajtása előtt, meg az OpenGL még nincsen inicializálva. Hát ha így járunk el, ugye belerakjuk a konstruktorba, akkor ezt mondjuk new-val létre lehet hozni, de globális változóként legfeljebb a pointerét szabad használni. Jó, tehát van egy általános geometriánk, és azt is megtárgyaltuk elméleti szinten, hogy parametrikus felületekkel hogy kell zöldágra vergődni. Hát parametrikus felülettel úgy kell zöldágra vergődni, hogy vesszük azt az egység négyzetet, a paramétertartományt, sorokat és oszlopokat rögzítünk benne, végigmegyünk a diszkrét pontokon, és minden cellában generálunk ugye két háromszöget, a két háromszög csúcspontjait pedig úgy kapjuk meg, hogy behelyettesítjük az UV párt ugye a parametrikus egyenletbe, a hozzátartozó normál vektort pedig úgy kapjuk meg, hogy parciális deriválás U szerint, V szerint vektoriális szorzás. Mi ezt itt tartunk. Na ezt a dolgot, amit elmondtam szóba, azt valósítsuk meg egy create függvényben, ahol az N és az M megmondja, hogy hány sor, meg hány oszlop legyen a diszkrét rácsban, amit ugye paraméter térben fölvettünk. Persze ez a create kell, hogy használja azt a dolgot, hogy igazából ennek a parametrikus felületek mi az egyenlete. az RUV, meg annak a deriváltjait is. Ugye általános szinten ezt nem lehet megmondani, de hát nagyon jó ismerjük azt az objektumorientált trükköt, amit ilyenkor szokás használni. Ugye ez egy absztrakt alaposztály, mert ugye az a függvény, ami előállítja az RUV-t, meg az NUV-t, ugye a normál vektort egy UV-hez tartozóan, ez egy tisztán virtuális függvény, ez csak itt azért rögzítjük, hogy a create-ben hivatkozhassunk rá, aztán tényleges parametrikus felületeket úgy lehet csinálni, hogy ebből a perem surface-ből származtatunk most már konkrét típust, és akkor ott a gen vertex data ez konkrét értelmet kap. De a create-et, amit általában el lehet intézni az egyenlet pontos ismerete nélkül, nem kell annyiszor implementálni, ahány típuson van, ez egyszer itt a alaposztályban meg lehet valósítani. Jó, ugye ez a generate vertex data egy struktúrát ad vissza, ugye mit kell tudnom a felület egy pontjáról? Hát a pozíciót, referenciahelyzetben ez egy vex3, normál vektort, ez is egy vex3, és még azokat a paramétereket is beleírjuk, amely paraméternél ez létrejött, mert ez nagyon jó lesz például textúrázáshoz. Nézzük ezt a create függvényt. Hát az elvet ismerjük, ugye ezen végigmentünk. Hát először is kiszámolom, hogy hány csúcspontból áll. Ugye N ilyen függőleges, meg M vízszintes cellasor van, akkor N-szer M cella tűnik föl. Minden cella egy négyszög az két háromszög, egy háromszögnek három csúcsa van, tehát N-szer M-szer 6 pontból fog állni. Ugye fölveszünk egy tömböt, egyetlen egy tömbbe fogok belezsúfolni minden információt, egy vertex buffer objectet. Ugye kérek egy azonosítót, egy VBO-t, erre mindig szükség van, és bindolom, mert most ezt fogom föltölteni. Ugye egyelőre a CPU-n szépen fölvesszük a vertex buffer objectben, ebben a tömbben levő adatokat, kitöltünk egy szép nagy tömböt, majd aztán átmásoljuk a GPU-ra. Ugye ez lesz a vertex buffer object. A CPU-n pedig úgy fogom hívni, hogy VTX data. Ez. Hogy ebben a tömbben szépen egymás után fogom elhelyezni ezeket az információkat. Minden ilyen struktúra egy csúcspontot ír le, megadván a pozíciót, normál vektort, meg az UV párt. Tehát ugye a tömbben ömlesztve lesznek pozíciók, normál vektorok és UV párok, ugye az első csúcsponthoz, második csúcsponthoz, és így tovább. Jó, töltsük föl. Ugye a föltöltés úgy történik, hogy végigmegyek az összes cellán, és ugye minden cellában van két háromszög, ezekben a diszkrét értékekben kiértékeljük a felület egyenletét, meg ugye a deriváltakat, a normál vektort, ezt úgy hívtuk, hogy generate vertex data. Ezen a szinten ez egy virtuális, tisztán virtuális függvény. Na de hát, hogyha származtatok ebből a parametric surface-ből valami konkrétat, akkor annak már értelmes törzse van, és remélhetőleg vissza is adja a pozíciót, normál vektort, meg az UV-t. Jó, tehát az I-peren, J-peren ez a bal alsó sarka a cellának, akkor elmegyek jobbra, ugye ő a zöld, aztán elmegyek fölülre, ő a barna, akkor megvan az első háromszög, és akkor ezt lejátszuk a másikra is, ugye először a zöldet, aztán a lilát, aztán pedig a barnát, itt a második háromszög. Ugye ezzel egy forciklus, dupla forciklus, mert vízszintesen is, meg függőlegesen is haladok, egy celláját lekezeltük. Hogyha végigmegyek az összes cellán, akkor ez a tömb a CPU-n kitöltődött. Na, másoljuk át a GPU-ra. Ugye ennek a függvénye a GL buffer data. Meg kell neki mondani, hogy hány bájtos az a tömb. Hát tudjuk, hogy hány csúcspontból áll, és tudjuk azt, hogy ennek a struktúrának mekkora a mérete, ugye a size of makrót használom hozzá. Meg kell mondani a kezdőcímet a CPU memória terében, ennek a tömbnek a kezdőcíme, és itt azt mondom, hogy ez másolódjon át a GPU memóriába olyan részre, amit nem akarok majd a továbbiakban változtatni. Hát nem akarok változtatni, ugye ez egy merev test, ezt majd transformálom persze, de maga a geometria nem változik. Jó, ott van a GPU-n, elmagyarázzuk a OpenGL-nek, hogy akkor ebből a tömbből hogyan kell kimazsolázni az egymás után jövő csúcspontokhoz tartozó különböző információkat, nevezetesen a pozíciót, normálvektort meg az UV-t. Ugye három bemeneti regisztert fogok megcélozni a Vertex shaderben, a nullást, egyes, kettest, ezért engedélyezzük őket. És mondjuk a nullásba fogjuk berakni a ponthoznak a pozícióját, a felület pozícióját ebben a pontban, ugye az egyesben a normál vektort, és a kettesben pedig az UV párt. Ugye minden ilyen bemeneti regiszter VEC4 típusú, tehát négy floatot képes tárolni. Jó. Na hát akkor a nullás regiszterbe ebből a tömbből másolj be három floatot. Ugye nem kell normalizálni ezek floatok, itt nincs olyan, hogy fix pontos ábrázolás, tehát simán beírjuk, hogy false. Úgy, hogy a kezdő címhez képest olyan offsetet vagy eltolást használjál, ez az offset off makró, amely megmondja, hogy a pozíció a struktúra kezdő címéhez képest hol helyezkedik el. Ugye ez az offset off. Hát a POS az hol helyezkedik el a struktúra kezdő címéhez képest? Nulla offseten. Tehát ez az offset off, ez nullát fog visszaadni. És azt is meg kell mondani ennek a függvénynek, hogy amikor egy csúcsponttal végeztél, és a következő csúcspontot dolgozott föl, akkor a címnek mennyivel kell ugrania? Hát mennyivel kell ugrania? Hát annyi bájttal, vagy annyival, amekkora ennek a struktúrának a mérete, ez pedig ugye a size of makróval kideríthető. Ugye az egyes bemeneti regiszterbe beírunk három floatot, mégpedig úgy, hogy a offset az a norm, ugye normál vektor hol van, itt van, ezek floatok, tehát ugye ez 12-t fog jelenteni, mert egy float 4 byte, 3x4, 12. Innen olvas ki három floatot, tehát a normál vektor három komponensét, és hát persze itt is ugyanúgy a vertex data méretével ugrándozzál, amikor rámegy a következő elemre. Végül a kettes regiszterbe írjál be két floatot, ebből a tömbből úgy, hogy annak az offsete ott van, ahol az U kezdődik, innen másoljál két floatot, hát az U-t és a V-t, és hát persze itt is úgy lépegessél, hogy a lépés nagyság, ugye size of vertex data. Ugye ajánlatos tényleg a size of offset of makrokat használni, mert hát egyrészt akkor nem kell számolgatni, másrészt ez biztonságos. Ugye a fordítónak joga van üres dolgokat berakni egy struktúrába, annak érdekében, hogy a címzés az hatékony legyen. Ugye a adatbusz, hogyha 128 bites, akkor lehet hatékonyan beolvasni egy adatelemet, hogyha a cím 16-tal osztható. Emiatt a fordító, különösen, hogyha sebességre optimalizálunk, akkor ilyen struktúrákba berakhat extra elemeket, azért, hogy mindig 16-tal osztható címről kezdődjön a következő elem. Most egyébként ez nem következik be, mert ezek floatok, ugye ez 3 float, 6, 8 float, 84, az 32, éppen nem jön ilyen elő, de ha mondjuk egy gonosz módon egy karaktert is tartalmazna ez az egész, akkor garantált, hogy lenne ilyen üres mező. Tehát én nem biztos, hogy ki tudom ezt számítani, meg ráadásul ez fordító függő, a size of, meg offset of, meg rendesen megmondja. Jó? Na hát akkor a háromszög listánk ott van a GPU-n, és a GPU azt is tudja, hogy ebből a háromszög listából, mikor végigmegy az összes háromszögen, akkor hogy kell a csúcspontokat átadni a vertex shadernek? Hát úgy kell átadni, hogy a nullásba beírja a csúcspont pozícióját, az egyesbe a normál vektorát, a kettesbe pedig a hozzátartozó UV-t. Ugye a szőnyeg alá söpörtük a vertex data előállítását, ez egy tisztán virtuális függvény volt, mert azt mondtuk, hogy a kiétet ettől függetlenül általánosan el lehet intézni, úgyhogy akkor beszéljünk erről, hogy a generate vertex data implementációjához, akkor az általános paraméteres felületből származtatunk egy konkrét típust, aminek most már konkrét paraméterei, meg konkrét egyenlete is van, tehát implementálhatom azt a dolgot, ami kiszámolja az adott UV egységintervallumban levő párhoz a hozzátartozó pontot, meg a derivátok alapján a normál vektort is. Hát egy régi jó cimboránk a gömb, ismerjük a paramétrikus egyenletét, ami a hosszúsági meg a szélességi körökből adódik. Ugye a V azt fejezi ki, hogy az északi pólus irányához képest mennyi, milyen szöget zár be az adott pont iránya. Ugye ez 0 és 180 között változhat. A másik, az U pedig azt fejezi ki, hogy ennek az iránynak a vetülete az XY-síkra milyen szöget zár be, az X-tengelyjel, ez pedig 0, 360 vagy 0, 2 pi között rohangálhat. Jó, az R a gömbünk sugara, és hogyha a gömb nem az origóban van, hanem CXCYCZ pontban, akkor ezeket hozzáadjuk, tehát eltoljuk az egészet. Ugye a paraméter tartományt meg ide föltüntettem, az most ebben az esetben nem a 0,1, hanem a 0,1-et akkor skálázni kell, ugye a kis út kisvét megkapom, mert 0,1-ben van, akkor a nagy U az 2 píszer kis U, a nagy V meg csak píszer V. Ide ne kettőt írjanak, mert akkor két gömbjük lesz egymáson. Jó. Na hát akkor számoljuk ki a magát a parametrikus egyenletet egy nagy U, nagy V paraméterpár esetére, megdöntsük azt is el, hogy a normál vektor hol van. Hát egyelőre tételezzük föl, hogy ez egy egységsugarú, origó középpontú gömb, hát akkor ugye alkalmazva ezt az egészet, az X az koszinusz úszor színusz V, az Y a színusz úszor színusz V, a Z pedig koszinusz V. De ezt főskálázzuk a sugárnak megfelelően, és eltoljuk, és akkor megkapjuk a pozíciót. Másrészt ugye azt is kihasználhatjuk, hogy a normál vektor egy gömb esetén a középpontból az adott pontba mutat, ezért állítottam el elő első lépésben a normál vektort külön, mert ezt a normál vektort, hogyha a skálázást egységesen használom mind a három koordinátára, akkor a skálázás nem változtatja meg, és az eltolás sem változtatja meg, és ebben a formában a normál vektor már automatikusan egységhosszú, hogy előbb-utóbb is normalizálnom kell, mert koszinusz fogok számolni a normál vektor meg például a megvilágítási irány között. Jó, tehát normál vektor pozíció megvan, akkor most már csak a UV-t szépen bemásoljuk a struktúrába, hogy az is meglegyen és kész. Hát szünet előtt nézzünk meg egy mást is, más objektumot is, magyar zászló, lobogó magyar zászló. Már nem annyira aktuális, mert március 15-e elmúlt, április 4-e már 20 éve nem sátoros ünnep. Ma egyébként a Muhi csatának a évfordulója van, de az meg ugye vereséggel végződött, úgyhogy nem biztos, hogy zászlót kell lobogtatni, de hát most mindegy. Ugye, nekünk akármilyen... Igen? Na, igen. Tapsoljuk meg előtt. Fantasztikus, legalább valami pozitívum is elhangzik. Mindegy, zászló akkor most lesz ennek örömére. Nekünk mindig parametrikus felület kell, tehát ki kéne találni, hogy mi a parametrikus egyenlete a zászlónak, aztán majd parciális deriválással a normál vektort hozzátesszük. Hát oldalnézetben egy zászló az egy téglalap, ugye a parametrikus egyenlet az az UV alapján legyárt XYZ-t, tehát akkor oldalnézetből mondhatjuk azt, hogy az X az legyen U-szor a zászló szélessége, az Y pedig legyen a V-szer, a másik független paraméterszer a zászló magassága. Jó, akkor ezzel egy téglalapot létrehoztam. Most már csak hullámoztatni kell ezt a téglalapot, akkor nézzünk rá erre az egészre fölülről, fölülnézetből. A hullámoztatás, meg mindenféle fizikától függetlenül, mondjuk azt, hogy egy egyszerű színusz hullám, tehát a Z komponens ennek az zászlónak legyen színuszos függvénye ezek alapján az X-nek. Na de, ugye egy parametrikus felületnél a független változó az U és a V, nem az X, viszont ugye az X az U-szor V volt, tehát a Z az az U-nak lesz így módon függvénye. Tehát akkor mondjuk azt, hogy a Z pedig az U-nak színuszos függvénye, ugye K-szor P-nél a K-val játszhatunk azzal, hogy hány ilyen hullámot kell rátenni egy zászlóra, és érdemes a fázist is megválasztatóvá tenni. Azért, mert ugye a lobogtatás majd azzal történhet, hogy a fázist időfüggővé teszem. És ugye ennek a színusz hullámnak is lehet valamilyen amplitúdója, ezt most itt D-vel jelölöm. És akkor kész vagyok. Ugye kitaláltam a parametrikus függvényt, tényleg az U és a V a szabad változója ennek, a nagy V, H, meg a D, meg a K, meg a fázis, ezek pedig az ászló tulajdonságai, attribútumai, amit egyszer beállítok, és akkor föl lehet rajzolni. Jó, ez nem elég, normál vektor is kell. Ugye mi a normál vektor? Parciális deriválás U szerint, ugye ez U szorvevé, ennek a deriváltja vevé, ugye ebben az U nem is tűnik föl, a derivált nulla, a színusznak a deriváltja a koszínusz, meg ugye a belső függvénynek a deriváltja K szor pi, az megjelenik. És ugye a D az egy lineáris szorzó, deriválás lineáris művelet az megmarad. Aztán deriválni kell a parametrikus függvényt V szerint, ugye ebben nincs V deriváltja nulla, V szer H-nak a deriváltja H, ebben nincsen V deriváltja nulla. Van két vektoron, vektorálisan össze kell szorozni, a vektorális szorzás az egy 3x3-as determinásnak a kiértékelését jelenti, ahol az elsősorban az IJK bázisvektorok vannak, és utána meg föltüntettem a két vektort. Jó, hát az I szorzója az lesz az eredmény X komponense, I szó, I szer ezen aldeterminás, ugye 0x0 mínusz, H-szor, K-szor, pi, ugye ez itt van, egészen idáig. J, saktábla szabály szerint mínusz előjelet kap, vevészer 0, mínusz K-szor, pi-szer 0 szorozva, mínusz 1-el, hát 0-át mínusz 1-el szorozva is 0-át kapunk, tehát a y az 0, és ugye a K-hoz tartozó aldeterminás az vevészer H, odaírta. Ugye ebben is szerepel H, meg ebben is szerepel H, ezt akár át is húzhatom, mert igazából a normál vektort úgy is normalizálni fogom, a normál vektornak csak az iránya érdekes számomra. Mert ugye ebből fogom meghatározni, hogy a normál vektor és a megvilágítási irány milyen szöget zár be. Tehát most, hogyha hát kidobom, az a, ugye egyszerűsítem az életemet, de a eredményt nem fogja elrontani. Mert csak a vektornak az irányára van szükségem, abszolút értékelen érdekes. Hát akkor a két képlet megvan, hogy az RUV meg az NUV, ezt szépen átmásoljuk egy programba, tehát a zászló is egy parametrikus felület, itt vannak az attribútumok, szélesség, magasság, amplitúdó, hány hullám van a zászlón, mi a fázis, és akkor generate vertex data, UV egység intervallumban levő dolog, kiszámoljuk azt a szöget, amely föltűnik itt is, meg föltűnik itt is, egyszer a koszinusza, egyszer pedig a színusza, ne kelljen ezt kétszer kiszámolni, és hát egyszerűen átmásoltam a képleteket, amit kitaláltunk, és akkor már zászlónk lopoghat. Jó, tartsunk szünetet. Szóval a zászló példa alapján akármilyen parametrikus felülettel megbirkózhatnak. Tehát azért még mutatok két példát, a torus meg a Möbius szallagot. Elsősorban azért, mert ezek fognak föltűnni a harmadik házi feladatban, tehát egy kicsit ismerkedjünk velük. Ugye a torusszal találkoztunk, fölírtuk az egyenletét, modellezés során, mégpedig azzal a gondolatmenettel, hogy először is kiindultunk egy körből, az XZ síkon levő körből, aminek a középpontja ugye az étengelytől nagy R távolságra van, ennek a körnek meg a sugara kis R, ugye az X akkor ezek után úgy néz ki, hogy nagy R meg kis R-szer koszinuszú, a Z meg úgy néz ki, hogy kis R-szer színuszú, utána pedig ezt az egészet az étengely körül megforgattuk. Ugye a megforgatás V a éppen aktuális forgatási szög, akkor ugye X-ben meg Y-ban egy koszinusz V meg egy színusz V szorzást jelent, a Z koordináta pedig nem változik akkor, hogyha az Z-tengely körül forgatunk. Ezt a gondolatmenetet követtük, és akkor létrehoztuk a parametrikus egyenletet. Ugye itt mind az U, hogy éppen a kiskörön hol vagyok, mint pedig a teljes forgáshoz tartozó szög 0,2 pi-ben lehet. Hát ugye a generate vertex data elő kell állítani az XYZ-t, tehát ezt a három függvényt implementálni kell, meg parciális deriválás U szerint, V szerint, vektorális szorzás, ki kell számolni a normál vektort. Hát először is a kis U, kis V-ből előállítjuk a nagy U, nagy V-t, a D, ez a távolság igazából az étengelytől való távolság, itt egyszer föltűnik a programban azért, hogy ezt ne kelljen többször kiszámolni, és akkor a pozíció az ezen három egyenletnek az implementációja, ugye D-szer, koszinusz V, D-szer, színusz V, kis-szer, színusz V, egy az egybe átvettem innen. Ugye deriválni kell ezt az egészet nagy U szerint. Nem kis U szerint kéne deriválni? Ugye úgy találtuk ki, hogy kis U szerinti deriválás, kis V szerinti deriválás, vektorális szózás. Most pedig abban mesterkedek, hogy a kis U szerinti deriválás nagy U szerinti deriválással váltom föl. Baj ez? Hát mi a kapcsolat a kis U meg a kis V között, egy skálázás? Tehát hogyha a kis U szerint deriválok, vagy nagy U szerint deriválok, az csak egy két pivel való szózást jelent. De nekem majd ugye a normál vektornak úgyis csak az iránya kell, a hossza nem érdekes, úgyis normalizálni fogom, megtehetem ezt az egyszerűsítést. Jó, hát akkor deriváljuk ezt U szerint, ugye a koszinusz V nem függ, tehát ugye ez csak egy szorzó, a nagy D-nek a deriváltja U szerint, itt gondosan kiszámoltam, ugye a nagy D-nek a deriváltja U szerint az mínusz R-szer színusz U. Akkor ugye deriváljuk az Y koordinátát, ugye a színusz V az egy skaláris szózás lesz, a nagy D-t U szerint deriváljuk, megszorozzuk színusz V-vel, ugye a színusz U-nak a deriváltja koszinusz U. A deriváljuk V szerint, hogy a D-ben nem szerepel a V, tehát a D megmarad, koszinusz V-ből mínusz színusz V lesz, színusz V-ből koszinusz V lesz, itt pedig nincsen V, tehát nulla, és akkor ugye a cross, kitaláltuk a vektorokat, hogy kell vektoresen szórozni, a cross pedig előállítja a normál vektort. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy persze a sorrend nem mindegy, most hogy a U szerinti parciális deriválás van elő, vagy a V szerint, mert a vektoris szózás az nem kommutatív, ha megcsinálom a sorrendet, akkor ezzel a normál vektor éppen irányt vált. Tehát itten azért ügyesen kell megválasztani, és attól is függ a dolog, hogy én most kívülről akarom szemlélni a normál vektort, vagy épp a tórusz, vagy éppen bele akarok menni abba a csőbe, amit a normál vektor jelképez. Ugye úgy kell mindig megválasztani a normál vektort, hogy az felém mutasson, kifelé mutasson. Jelentsen a kifele, meg befele bármit is. Jó, és akkor tórusz van. Sőt, tóruszt még parciális deriválás nélkül is elő lehet állítani. Itt felhasználtunk egy point függvényt, ami igazából a tórusz egyenleteket implementálja, de a kis kör, kis hurka sugara helyett egy tetszőleges paramétert bele lehet írni, úgy tetszik, fölül lehet írni a kiskörnek a sugarát. Hát egyszerűen ugye átmásoltam a három képletet. Ugye miért jó ez? Hát azért, mert a tórusz esetén a normál vektor az a legközelebbi főkörbeli pontból az aktuális felületi pontba mutat, a legközelebbi főkörbeli pontot megkaphatom úgy, hogy elkezdem zsugorítani ezt az R-t adott esetben egészen nulláig. Tehát a normál vektor úgy áll elő, hogy ezt a pontfüggvényt meghívjuk a rendes R-re, megkapom ezt a pontot, aztán meghívjuk ezt a pontfüggvényt nullára, megkapom ezt a pontot, a két pont különbsége pedig a normál vektor lesz, és azt is tudom, hogy ennek a normál vektornek a hossza a kis R, tehát akár normalizálhatom úgy is, hogy elosztom kis R-re. Jó, a másik példa, ami a házi feladatban szerepel, ez lesz a házi feladat egyébként, a Möbius szallag. A Möbius szallag és tóruszok tekernek rajta. Aki hoztam egy Möbius szallagot magammal, így néz ki. Ugye UV, egy négyzet föl van skálázva. Hogyha ezt így összeragasztom, akkor egy hengert kapok. Ugye mit jelent az, hogy így összeragasztom? Az egyik az U-ból kör lesz, színuszú, koszinuszú, a másik pedig megmarad úgy, hogy hát megszorzom a V-t a magassággal. A Möbius szalag ez azzal több, hogy még megcsavarom egyel. Ugye a topológia nagyon szereti, mert ennek a felületnek egy oldala van, tehát körbejáratok, és mindig ugyanazon a felületen maradok, meg egy éle van ennek a szerencsétlennek. Le lehet menni ide is, hogy itt az volna a feladat, hogy túléljem, de hát persze, na igen. És a dolog persze gyorsul is, meg hát egyre több tórusz jelenik meg, hogy nehezedjen a dolog. Jó, hát tórusz egyenlet kell. Mindenkinek azt javaslom, hogy a tórusz egyenletet abból a sémából találja ki, amit elmeséltem, és semmi körülmények között ne kövesse azt, ahogy én eljártam. Egyrészt roppant röstellem, másrészt pedig éles fizikai fájdalmat jelent az, amikor az ember érzi, hogy az ember agya zsugorodik, mi alatt a Google-be megtépeli azt, hogy Möbius strip parametric equation. Anélkül, hogy 15 másodpercet gondolkozna azon, hogy hogyan kéne kinézni ennek az egyenletnek. Na mindegy, most már legalább a deriválást azt nem így csináltam. Tehát ez a Möbius felületnek az egyenlete, hogy akkor ezt kell implementálni. Hát itt is a kis U, kis V-ből indulok el, fölskálázom ugye a nagy U, nagy V-re, itt a tartomány az U-ban 0 pi, ez meg van szorozva kettővel, ezért tényleg a kör teljes egészébe bejárjuk, de itt pedig önmagába szerepel, miért? Mert ahogy körbe megyek, ugye 180 fokot csavarok rajta, nem 360. Ugye a másik koordináta pedig a szalag szélességét, ugye mínusz szélesség per 2-től plusz szélesség per 2-ig szaladgál. Hát itt mondjuk koszinusz két út meg színusz két út elneveztünk új változóval, hogy ezt bele lehessen foglalni ebbe az egészbe. Ugye manapság ugye roppant nagy keletje van a különböző kódolási stílusoknak, meg szoftverfejlesztési metodológiáknak. Lesz egy kis időm, én is írok egy könyvet erről Slide Programming címmel, hogyan kell úgy programot csinálni, hogy akármilyen gondolat belezsúfolható egy PPT slide-ba. Egyébként abszolút, őszintén szóval abszolút nem egy egyszerű feladat, mert azért a megfelelő fonttal kell rendelkezni ennek az egésznek, tehát hogyha ha hibákat találnak benne, azok tipikusan amiatt születnek, mert 20-szor át kell írnom, hogy beleférjen, és ne kelljen lapozgatni a különböző között. Na mindegy. Tehát a D megint ugye ennek a belső résznek a paramétere, ebben szerepel az U, tehát már előre szépen kiszámoljuk az U szerinti derivátot, ugye az V-szer mínusz színusz U, meg a V szerinti derivátat is, tehát a V-ben lineáris, annak a derivátja koszinusz U. Jó, akkor a pozíció, ennek a képletnek az implementációja, D-szer koszinusz két U, D-szer színusz két U, meg V-szer színusz U, és akkor nézzük ennek a pozíciónak az U szerinti derivátját. Hát most ugye ez is függ az U-tól, meg ez is függ az U-tól, tehát szorzat derivátja, az elsőnek a derivátja szorozva a másodikkal, meg a első szorozva a második derivátjával, ugye koszinusz két U-nak a derivátja színusz, mínusz színusz két U-szor kettő, mert ugye összetett függvény, és így tovább. Ez már kezd komplikáltá válni. De legalább nem a Wolfram alfával számoltam ki a deriváltat, mert már tényleg abszolút azsúgort kaptam volna. Kezd a deriválás bonyolultá válni, nem lehetne egyszerűsíteni. Ha visszaemlékeznek a fél év elejére, akkor tettünk erre próbálkozást, és úgy hívtuk, hogy Clifford algebra. Ugye a Clifford algebra egy olyan struktúra volt, amely ugye két dolgot, két valós számot tartalmazott. Hát úgy vezettük be, hogy ez egy hiperkomplex szám, ugye két valós a szám, a valós meg a képzetes rész külön-külön, de valójában a deriválás véget, ez egy függvénynek az értékét, az f, meg a deriváltnak az értékét, a d szimbolizálja. És az operátor overload-dal pedig azt valósítottuk meg, hogyha két függvényt összeadunk, akkor mi van a függvényértékkel, nyilván össze kell adni, mi van a deriváltak értékével, nyilván össze kell adni, ugyanez kivonásnál, ha két függvényt összeszorzunk, nyilván a függvényértékeket össze kell szorozni, a szorzat deriváltja meg úgy néz ki, hogy egyik függvény szorozva a másik deriváltjával, meg a másik függvény szorozva ennek a deriváltjával. A hányados pedig így néz ki, ugye ezt is ismerik. És hogyha van egy ilyen Clifford osztályunk, akkor ezek után elemi függvényekből, például a színusz, koszinusz, meg a lineáris függvény, a négy alapművelet tetszőleges kombinációjával bonyolult struktúrákat összerakhatunk, és az automatikusan rögtön kiszámolja a deriváltat is. Ugye itt tartottunk, de most azért ez önmagában nem elég, mert itt valamivel többre is szükség van, ugye nem koszinusz U van, hanem koszinusz két U, tehát arra is szükség volna, hogy ezeket az elemi függvényeket is ne csak a független változóra lehessen használni, hanem akármilyen bonyolult konstrukcióra. Ugye ezt úgy hívják, hogy összetett függvény. Mellesleg ez a feladat a fóliák végén szerepelt az ellenőrző kérdések között, tehát abszolút nyitott kapukat döngetek, mert nyilván minden ellenőrző kérdésre választ adtak, tehát ezt meg is oldották. Hogy lehet kiegészíteni, vagy megváltoztatni ezt, hogy az összetett függvényt is tudjon? Hát nagyon egyszerű, amikor a színuszt és a koszinuszt úgy vezettük be, hogy abban csak a független változó legyen, ezt kidobjuk, és ehelyett berakjuk azt, hogy az is egy Clifford szám, amelyben benne van a függvény értéke is, meg a deriváltja is. Ugye, akkor hogy kell egy, azok alapján, hogy D, F, G, hát most ugye T a igazán független változó, mert általában időfüggvényekkel dolgozunk, ugye hogy kell egy ilyet láncszabállyal kiszámolni? Hát először deriváljuk az F-et, hogy a belső függvény szerint, aztán megszorozzuk a belső függvény deriváltjával. Hát a színusznak a derivált, hát ugye hogy kell az értékét kiszámolni? Hát az értékét úgy kell kiszámolni, hogy a színuszt alkalmazzuk, ugye a színusz függvényről van szó, a belül levő függvény értékével, színusz GF. Hogy kell a deriváltat kiszámítani? Ez az érdekesebb. Hát a színusznak a deriváltja a koszinusz, ez, amit meg kell szorozni a belső függvény deriváltjával, az pedig G pont D. Hát a koszinusz ugyanez. Ugye az előző Möbius, ott a képlet, egy az egybe átírtam, hogy XYZ, nem változtattam semmit. Ugye azt tudatni kell persze, hogy most melyik a független változó. A független változót ezzel jelöljük ki. Tehát ugye a lineáris függvény, ez a nagy T, annak a értéke maga a T, a deriváltja pedig egy. Most az U szerinti deriválást csináljuk meg Clifford algebrával, tehát az U-t azt kicseréljük TU-ra, mindenhol, ahol szerepel, de egyébként egy az egybe átmásoltam a három függvényt, nyilván nem kis kosszal, hanem nagy kosszal, mert a nagy kossz működik Clifford objektumokra is, ilyet is állít elő, és akkor az XYZ-ben, az F mezőben ott van a függvénynek az értéke, a D mezőben meg ott van a derivált érték. Ugye a V szerint is lehetne deriválni Clifford algebrával, de hát az azért nagyon ágyúval verébre, mert ez egy lineáris függvény a V-ben. Tehát ugye annak a deriváltját könnyen el lehet intézni, hogy ez koszinusz úszor koszinusz kétú, ennek a deriváltja V szerint koszinusz úszor színusz kétú, ennek a deriváltja pedig színusz kétú. Jó. Na hát akkor az első fejezettel végeztünk, teszelláció. Megvan hardveren, ott vannak a háromszögek, háromszög csúcsokban, majd a vertex shader meg fogja kapni a pozíciót referencia helyzetben, a normál vektort és az UV párt is, a nullás, egyes, kettes bemeneti regiszterekben. Elkezdjük transformálgatni a modelljeinket, hogy referencia helyzetből átmenjen először a világba, aztán majd a kamera koordináta rendszerben, ahol a kamera az origóban van és a mínusz irányban néz, aztán normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Ezeket pedagógiai okból külön-külön építjük fel, külön-külön 4x4-es mátrixot rendelünk hozzájuk, aztán a hardware-rel majd egyetlen egy vektormátrix szorzással valósítatjuk meg, olyan vektormátrix szorzással, amelyben a mátrix tartalmazza mind a modellezési transformációt, mind a view transformációt, mind a perspektív transformációt. Na nézzük lépésenként. Tehát ugye a referencia helyzetben megvan a pontunk, XYZ Descartes koordinátája, homogén lineáris transformációkat, ugye homogén koordinátákkal lehet végrehajtani, a Descartes koordinátát át kell váltani homogén koordinátákká, úgyhogy hozzáadunk egy egyest. Ki kell találnunk azt a 4x4-es mátrixot, ami tipikusan a alakzatot elforgatja, beállítván az ő tényleges orientációt, és eltolja, tehát hol jelenik meg a világban, milyen orientációban. Ugye az alakzat... Na, mindig elbújik. Ugye amikor az alakzat a referencia helyzetéből elmegy az ő tényleges helyére, akkor viszi magával a pontjait, és tulajdonképpen a normál vektorát is. Tehát ugye arról is beszélnünk kell, a 4x4-es mátrix kitalálásán túl, hogy mi történik a normál vektorral, hogyha egy alakzatot transformálunk. Projektív geometria, levezettük, aki most nem emlékszik erre, az hazamegy és megnézi megint, mert be is bizonyítottuk. A következőt, hogyha egy síkot transformálunk mátrixorzással, akkor az eredmény sík lesz, és a transformált síknak a normál vektora úgy kapható meg az eredeti sík normál vektorából, pontosabban, ugye egy síknak 4 paramétere van, amiből az első 3 paraméter a normál vektor, a negyedik a d, pedig hát egyfajta távolság az origótól. Tehát ez a 4-es úgy kapható meg az eredeti sík 4-eséből, hogy a vektort oszlopvektornak tekintjük, és a mátrix inverzével szorozzuk. Hogyha ezt a 4-est is sorvektornak akarjuk tekinteni, akkor pedig a mátrix inverzének a transzponátjával kell szorozni. Ugye 4 paraméterről beszéltem, igazából ebből a 4 paraméterből nekem csak a normál vektor az első 3 kell. Mit csinálunk a negyedik paraméterrel? Hát egyrészt, hogyha ez a transformáció, modellezési transformáció affin, és itt is feltételeztem, hogy affin, mert ugye a negyedik homogén koordináta 1, affin transformációknál ugye a negyedik oszlop általában 0, 0, 0, 1, tehát függetlenül attól, hogy milyen vektor áll itt, a negyedik homogén koordináta megmarad egynek affin transformációk esetén. Affin transformációk párhuzamos síkot párhuzamos síkba visznek át. Tehát a normál vektor független attól, hogy ez a sík hol van, jogom van a transformáció előtt eltolni úgy, hogy ő mindig átmenjen az origón. Tehát a negyedik paramétere a síknak 0 lesz. Tehát, hogy nem akarok foglalkozni azzal, hogy mi a negyedik paraméter, akkor egyszerűen beleírom a 3 normál vektor koordináta mellé, ugye a homogén 4-esbe a 0-át. És akkor kapok egy 4-est, amiből igazából csak az első 3 érdekes. Tök mindegy, hogy mit írok ide. Az eredményt nem fogja befolyásolni. Miért nem? Itt van egy 4x4-es mátrix, ami egy affin transformáció, tehát 0, 0, 0, 1. Annak az inverze is affin transformáció, negyedik oszlop 0, 0, 0, 1. Na de transzponálva van, tehát a transzponáció után itt van a 0, 0, 0, 1, és ezt megszorzom a normál vektorral, nx, ny, nz, és még lehet egy negyedik paraméter, amit nullát írtam, de itt lehet bármi. És akkor végezzük el a vektormátrix szorzást. Ez az első elem kialakításával nullával szorzódik, a második elem kialakításával nullával szorzódik, itt is nullával szorzódik, tehát az első 3 helyen ennek az értéket nem oszt, nem szoroz. Hát tényleg tök mindegy, hogy mit írok ide, az a normál vektor transzponáltját, nx vesző, ny vesző, nz vesző nem befolyásolja. Ha meg mindegy, akkor nullát szoktak odaírni. Jó, tehát ezzel a sémával az objektumunk világkoordináta rendszerbe került. De jön a következő transformáció, a kamera transformáció, eltolás, elforgatás, annak érdekében, hogy utána a kameránk az origóban legyen, és mínusz irányba nézzen. Ugye ez egy egybevágósági transformáció, az eltolás is az, meg az elforgatás is az, tehát nyilván affin transformáció. Az érdekesség, mint mondtam, itt jön, ugye a perspektív transformáció, amikor is az origóban találkozó sugarakból párhuzamos sugarakat csinálunk, vagy más oldalról a kamerát, ugye az origót ebben a koordinátorrendszerben, a Z-tengely végén csücsülő ideális pontba visszük át. Ugye a sugarak ott fognak találkozni, a Z-tengely végén csücsülő ideális pontban, azaz párhuzamosok lesznek a Z-tengellyel. Ez nem lehet affin transformáció. Ugye affin transformáció az, amelyben a Descartes koordináták lineáris függvényei az eredeti Descartes koordinátáknak. Egy lineáris függvény képtelen arra, hogy az origót, vagy bármelyik pontot a végtelenbe elvigye. Ez valódi perspektív, vagy projektív transformáció lesz, ami arról ismerszik meg, hogy nem tartja meg a negyedik egyes homogén koordinátát. Tehát az eredmény úgy fog előállni, homogén koordináta négyesként, hogy a negyedik helyen nem egy van, Ugye a homogén koordináták interpretációja alapján ez azt jelenti, hogy az első három helyen a Descartes koordináták valahányszorosa szerepel, és éppen a negyedik helyen letett érték mondja meg, hogy hányszoros. Tehát ilyen formában áll elő, hogy az NDC az a normalizált eszközkoordináta rendszerre utal. Ugye, ha ebből Descartes koordinátákat szeretnék, akkor ebből a négyesből az első három elemet el kell osztani a negyedik helyen levővel. Ezeket a mátrixokat fogjuk kitalálni, a modellezési, a view meg a perspektív transformációs mátrixot. Gondosan összeszorozzuk őket egyetlen egy mátrixszá, ez az MVP, Model View Projection Transformáció, és a hardware pedig egyetlen egy mátrix vektor szózása, 16 szózás, 12 összeadás, a pontunkat rögtön normalizált eszközkoordináta rendszerbe viszi. A modellezési transformáció. Tipikus az, hogy az alakzat valamilyen méretben adott, először beállítjuk az ő tényleges méretét, elforgatjuk, eltoljuk, először egy skálázást alkalmazunk, ugye a skálázás is egy homogén lineáris transformáció, a diagonál elemek mondják meg, hogy az x, y, z tengely mentén mennyit skálázunk, az összes többi nulla, a negyedik oszlop 0, 0, 0, 1, affin transformáció, a negyedik sor 0, 0, 0, 1, tehát az origót ez helybe adja. A méret beállítása után beállítjuk az orientációt, ez általában egy elforgatás, ugye az orientációhoz vagy az elforgatáshoz meg kell mondani az elforgatás tengelyét, ugye vx, vy, vz, meg az elforgatás szögét. Ugye ezek alapján annak idején levezettünk egy szép veretes formulát, ami Rodriguez formula nevet kapta a kerességben, amely az eredeti R pont és a elforgatás tengelye, meg az elforgatás szöge alapján megmondja, hogy a pontunk hova került Descartes koordináta rendszerben. Ebből annak idején, legalábbis részben csináltunk egy 4x4-es mátrixot, amely 4x4-es mátrixban a negyedik oszlop 0, 0, 0, 1, ez egy affin transformáció, a negyedik sor, mivel a tengely az origón megy keresztül, a transformáció nem bántja az origót, a negyedik sor is 0, 0, 0, 1, és akkor ez a 3x3-as mátrix mit fejez ki? Ezerszer elmondtuk már, az fejezi ki, hogy mi történik az 1, 0, 0, 0, 1, 0, meg a 0, 0, 1 pontokkal. Tehát, hogy a képletből mátrix legyen, ide az R-be be kell írni azt, hogy 1, 0, 0, akkor kapok egy R-vesző vektort, az R-vesző vektor három komponense lesz ennek a nagy R mátrixnak az első sora. Hogyha ide az R-be beírom a 0, 1, 0-át, végigszámolom, az lesz a második sora, 0, 0, 1-et, végigszámolom, az lesz a harmadik sora. Jó, most már ugye az orientáció rendben van, alkalmazunk egy eltolást, ugye elviszük az alakzatot, hogy ő most pillanatilag hol van, ugye ez egy eltolás, az X-hez hozzáadjuk a PX-et, az Y-hoz a PY-t, a Z-hez a PZ-t, hát ez a 4x4-es mátrix pontosan ezt csinálja. Hogy programozzunk is egy kicsit, ugye ezeket a mátrixokat a CPU-n fogjuk kiszámolni, a CPU-n fogjuk konkatenálni őket, ugye egy MAT4-nek nevezem el a CPU-n is, azért használom ezt a elnevezést, mert ugye GLSL-ben ez egy beépített típus, és ott MAT4-nek nevezik. Ugye senki nem kényszerít, hogy ugyanazokat a neveket használjuk a CPU programomban, mint a GPU programomban, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de hát, ha már ugyanaz a dolog, akkor hívjuk úgy. Tehát ezért MAT4. Ugye a MAT4 16 számból áll, amely ugye a mátrix elemeket tartalmazza, van neki egy konstruktúra, ami alapján ezt a 16 számot föl lehet tölteni, és van neki operátor csillagja, ami kap egy másik MAT4-et, össze tud két mátrixot szorozni egymással. És érdemes egy kicsit objektumorientáltnak lenni, ide már bepréselni azt a függvényt, ami egy CPU leledző 4x4-es mátrixot uniform változóként a GPU shader processzora uniform változójaként átad. Ugye azt láttuk, hogy az úgy lehetséges, hogy megkérdezzük, hogy egy adott uniform változó adott névvel hányadik uniform változó a shader programban, kapunk egy számot, egy sorszámot, és ezen sorszám alapján a 16 paramétert át lehet tölteni, ugye GL Uniform Matrix 4. Matrix 4, ugye tehát 4x4-es matrixról van szó, F. Olyan matrixról van szó, aminek az elemei flótok, V. Nem fogom felsorolni a 16 elemet egyenként, hanem itt csak egy pointert adok meg, és ezen pointerről tessék a 16 flótot egymást, mint egy tömbbe volna, hát abban is van persze. Ettől a pointertől kezdve szépen tessék átmásolni. Ugye egy matrixot adok át, a GL True pedig arról rendelkezik, hogy az a matrix, amit átadtam, az sor, row major, ugye sor folytonos. Ugye ilyen 4x4-es matrixokat konstruálni kell többféle módon, tehát például az eltoláshoz is tartozik egy matrix ez, ugye a skálázáshoz is tartozik egy matrix, hát annak is ugye három float paramétere van, ugye ezért ezt a translate-et nem is konstruktorként valósítottam meg, hanem globális függvényként, mert ugye a paraméter szignitúrája különböző konstruálási módoknak ütközik, ugye ugyanaz, a konstruktor nem tudna különbséget teremteni. De a globális függvény neve persze igen. Jó, tehát ez egy eltolás lesz, a rotétet ugye nem volt idő, vagy hely ide pakolni, de hát nyilván a Rodriguez formulát kell átmásolni. A scale az ugyanígy néz ki, csak az SX, SY, SZ szerepel a diagonálba, itt pedig nullák vannak. Jó. Na, világban vagyunk. Következő lépés kameratranszformáció, amely a világot, meg a kamerát is együttesen, itt nagyon hangsúlyozni kell az együttes szót, átviszi egy másik koordináta rendszerbe, úgyhogy a kamera az origóban legyen és az E irányban néz. Azért kell hangsúlyozni az együttes szót, mert együtt transformálom a kamerát meg az objektumokat azért, hogy az eredeti koordináta rendszerbe kapott kép, meg a transformált koordináta rendszerbe kapott kép ugyanaz legyen. Ugye, hogyha ezek együtt mozognak, akkor a keletkező kép nem változik. Ha külön-külön mozognák, persze igen. Ugye ahhoz, hogy át tudjam vinni a kamerát egy olyan koordinátarendszerben, ahol ő az origóban van, és a mínusz irányba néz, először is azt kell tisztázni, hogy milyen adatokkal adjuk meg ezt a kamerát, és hol van neki a helye és az eredeti nézet iránya. Ugye a kamera az egyrészt a felhasználónak a megtestesítője a virtuális világban. Azt szoktuk mondani, hogy ez az avatár, a felhasználó avatárja. Ugye egy felhasználónak meg van egy darab szeme, meg egy képernyője. Tehát ugye a virtuális világban akkor egy pontot, meg egy téglalapot kell definiálni. Ugye a téglalap a képernyő. Nyilván, hogyha sztereó megjelenítést használnék, akkor olyan kamerám lenne, aminek két szeme van, meg egy téglalapja. Ugyanez, lényegében ugyanez. Vagy akinek jobban tetszik, az használhatja a fizikai kamera analógiát is. Ugye a fizikai kameránál a kép a kamera hátsó részén keletkezik, mégpedig fordított állásban, mert ugye a fény ezen a kis lyukon a blende nyíláson jön be, és hát felcserülődik az alja meg a teteje. Valójában a két modell teljesen ekvivalens egymással, abban az esetben, vagy úgy mutatható ki ez az ekvivalencia, hogy elképzeljük a szempozíciót ide a blendenyílásban, és tükrözzük a filmet, ami a kamera hátsó részén van. Ugye ebben az esetben a film tükörképe az felel meg a képernyőnek, és hát a kép is egyenes állásba keletkezik. Ugye, hát legalábbis mi ebben a fél évben feltételezzük, hogy ez a kameramodell tényleg lyukkamera, tehát egyetlen egy ponton jöhet be a fény, ezt kamera obszkúrának hívják, hogy ennek az a következménye, hogy igazából mindenki élesen látszódik. Nincs olyan mélységéleség vagy depth of field effektus, ami valódi kameráknál előjön. Tehát számítógépes grafikánál az a probléma, hogy a dolog túl tökéletes. De nekünk elég lesz. Na, tehát végső soron akárhogy is közelítjük meg a dolgot, kell egy szempozíció, meg kell egy téglalap, sőt még azt is általában elvárom, hogy az a téglalap merőleges legyen a fő nézeti irányra, vagy egy kameránál az optikai tengelyre. Látjuk, hogy ez a fő nézeti irány, meg a film egymásra merőleges. Vagy ránézve erre a modellre, mivel ha nem mérem meg, hogy honnan nézek rá a monitoromra, akkor általában az egy elfogadható feltételezés, hogy úgy nézek rá a monitorra, hogy a nézeti irány a képernyő közepén merőleges. Jó? Tehát ezt a kívánalmat is érvényesíteni szeretném a kameramodellben. Tehát kell egy szem, helyvektor. Ezzel nem sokat lehet még ragozni. Kell egy téglalap. A téglalapnak van egy középpontja, azt hívjuk Luket-pontnak. Ezt a dolgot már láttuk sugárkövetésnél, csak most egy picit tovább lököm a dolgot. Van egy középpontja, és akkor eltérünk attól, ahogy ezt sugárkövetésnél megmondtuk, van egy preferált függőleges iránya. Ugye a kamerámat leteszem, akkor ugye itt van, abba az irányba néz, és akkor még úgy tekerhetem, hogy hogy áll, mi a kamera függőleges iránya, ez a view up, preferált függőleges irány. Azért mondom, hogy preferált, mert ki fogom erőltetni azt, hogy a preferált függőleges irányból csak azt használjam tényleges függőleges irányként, amelyik merőleges a nézeti irányra. Jó? Hogy ugyanaz a hatás álljon elő, hogy én fizikailag, amikor ránézek a képernyőre, akkor a képernyő közepére merőlegesen tekintek rá. Ja, ugye a preferált függőleges irányjal már ugye nem csavargathatom, már ez megadja ezt a dolgot, még arról nem rendelkeztem, hogy mekkora ez az ablak, mekkora a látószög. Hát ahelyett, hogy megmondanánk, hogy mekkora az ablak, ugye sokkal természetesebb a field of view-t, vagy a látószöget definiálni függőleges irányban, és használhatnánk ezt vízszintes irányban is, de ahelyett, hogy vízszintes irányban is egy másik szöget adnék meg, a kameraablak vízszintes és függőleges oldalarányát, úgynevezett aspektus arányát specifikáljuk. Ugye ebből ki lehetne számolni a vízszintes látószöget, mégis ezt használják általában. Miért? A végén a dolognak egy fénykép keletkezik a képernyőn. Annak van egy aspektus aránya, van egy aránya a fénykép szélességének meg a magasságának. Ennek a kameraablaknak, ennek a téglalapnak célszerű, hogyha ugyanaz az aspektus aránya, mert akkor ebből járulékos torzítás nem keletkezik. Nyilván, ha így nézek rá a világra, és akkor ebből csinálok egy ilyen rettetesen szétfeszített fotót, akkor persze mindenki meg lesz nyújtva X irányba. Ha ezt szeretném elkerülni, akkor ugyanazt az aspektus arányt kell a ablak téglalapjára, mint a fénykép téglalapjára beállítani, ezért használják természetes módon az aspektus arányt, és nem a vízszintes látószöget. Jó, ezzel ugye az ablak téglalapja most már egyértelműen definiált. Még nem vagyunk kész, mert még bevezetünk két dolgot, úgy hívják, hogy első meg hátsó vágósík. Miről is van szó? Hát egyrészt azok, akik mögöttem vannak, azok garantáltan nem láthatóak. Tehát azoktól az objektumoktól meg kell szabadulni. Sőt, azok sem igazán láthatóak, amik ugyan előttem vannak, de nagyon-nagyon közel van a szememhez, úgy majdnem kiszúrja. Ugye az már fájdalmas. Azoktól is illik megszabadulni. A valóságban is, és a virtuális világban is, ugye a virtuális világban a nagyon közeli pontok azért fájdalmasak, mert a távolsággal, kamerától való távolsággal valamikor osztani kell. Ugye a perspektíva, hátul ülök, a roppant sajnálattal közlöm velük, hogy ők az én szememben csak ilyen icike-picikének tűnnek föl, szemben az első padban ülő hölgyekkel és urakkal, akik perspektíva. Mert ugye a távolsággal osztani kell. Na most nullával nem lehet osztani. Ugye, tehát aki nagyon nagy, és egyébként 0,000-as, ha többivel sem lehet osztani, mert a vége számlábázolás miatt abból is probléma van. Tehát aki nagyon közel vannak a szemhez, vagy talán mögötte vannak, azoktól meg kell szabadulni, mert ezért vezetjük be az első vágósíkot, FP, és azt mondjuk, hogy ez a szem előtt van ugyan, de amelyik a mi oldalunkon helyezkedik el, attól a vágás során meg kell szabadulni, mert az nem ronthatja el a dolgot, mert csak numerikus pontatlanságot, illetve instabilitást okozhat. És hogyha már az üzlet beindult, akkor bevezettünk egy hátsó vágósíkot is. Nyilvánvalóan nem érdekel engem, hogy Kiskunvalsán mi látható, tehát ami nagyon távol van, az is ki fogom innen vágni. Erre pedig azért van szükség, mert hát nyilván számokkal fogjuk a látható tartományt ábrázolni, és hogyha nagyon nagy, akkor elveszítem a numerikus pontosságot. Ezek a kamera paraméterek. A transformáció úgy fog kinézni, hogy kiindulunk a világból, hogy először view, eltolás, elforgatás úgy, hogy betoljuk a kamerát a szemben, és elfordítjuk a világgal együtt úgy, hogy a optikai tengely az E-vel kerüljön fedésbe, a kamera jobb iránya az X tengellyel kerüljön fedésbe, a kamera függőleges iránya pedig az Y tengellyel kerüljön fedésbe. Aztán jön a perspektív transformáció, hogy a origót elviszi az ideális pontra, az E-tenger végén ülő ideális pontra, és ennek során ugye a látható tartomány, ami itt egy csonka gúla volt, egy kockává nemesül, -1, -1, -1, -1, -1 Descartes koordináta rendszerbe, a hardware itt fog vágni, és akkor utoljára még a hardware fölnagyítja a -1, -1-et a viewportnak megfelelően. És az E-t egyébként pedig 0-1-re transformálja. Nézzük az elsőt. View transformáció. Úgy fogom kitalálni a mátrixot, hogy azt szeretném, hogyha a transformációt a kamerára alkalmazzuk, az tényleg az origóba kerüljön, mínusz Z irányba nézzen, jobb iránya az X legyen, függőleges irány az Y. Hát először is eltolást alkalmazunk, eltoljuk a szemet, úgyhogy ő a kamerába legyen. Bocsánat, ugorjunk egy picit vissza. Még mielőtt bármit eltolnánk. Mi is egy transformáció? Mátrix. Mi annak a jelentése? Annak az a jelentése, hogy mi történik az origóval, meg mi történik a IJK bázisvektorokkal. Hogyha ezt tudjuk, akkor föl tudjuk írni a 4x4-es mátrixot affin transformációknál. Tehát ezért mindenek előtt rögzítünk egy bázist, egy merőleges bázist, most UV-vevének hívom a három tengelyét, három egységvektort, ami a szemben van, és akkor ennek a bázisnak a történetét fogjuk követni, és ebből fogjuk kitalálni a mátrixot. Ugye az U a kamerának a jobb iránya, a V a kamerának a függőleges iránya, a VV pedig a kamerának a negatív nézeti iránya, ugye, mint mondtam, a jobbkéz szabályt használunk, hogy ez a jobb irány, ez a függőleges irány, akkor a harmadik egységvektornak magam felé kell mutatnia, tehát igazából a nézeti irányjal ellentétes ez a vevé. Ezt a három egymásra mellőleges vektort a kamera paraméterekből találjuk ki. Hát először is mi a vevé? Hát az könnyű, mert a vevé iránya a luket pontból a szem felé mutat, tehát akkor a szemből kivonjuk a luketet, ugye ez nem lesz feltétlenül egységvektor, egységvektort csinálunk belőle, úgyhogy normalizáljuk, elosztjuk a vektor hosszával. Ugye akkor jönne a következő a függőleges irány, azt mondhatnánk, hogy akkor a függőleges irány legyen a view-upnak a normalizált változata. Na de, itt senki nem garantálja azt, hogy az így kapott vektor, az merőleges a vevére. Gram-Schmidt ortogonalizáció, amit a Frenet frame-nél is láttunk. Mi a megoldás? Ahelyett, hogy közvetlenül a függőleges irányt kellene előállítani, az indirekte állítjuk elő, úgy, hogy először a jobb irányra teszünk javaslatot. És azt mondjuk, hogy a jobb irány, az legyen merőleges a nézett irányra, a vevére, és legyen merőleges a preferált függőleges irány. Ugye két vektorra úgy állítunk merőleges, hogy vektoresen összeszorozzuk őket. Ugye azt szeretnénk, hogy a jobb irány egységvektor legyen, tehát normalizáljuk, elosztjuk a abszolút értékkel. Most már van a jobb irány, egységvektor, van a vevé, egységvektor, ezek egymásra merőlegesek, két vektorra merőleges, megint vektorrel egy szorzattal állítunk elő. Egységvektorok is egymásra merőlegesek, nem is kell normalizálni, mert a vektorrel egy szorzás tulajdonságaiból következőleg az így kapott V automatikusan merőleges, ez mind a kettőre is egységvektor lesz. Na, UV-VV elé állt. És akkor most jön az, hogy akkor kövessük végig, hogy mi történik az origóval, az I, és mi történik az UV-VV-vel. Hát el kell tolni. Ugye az eltolás eredményeképp az áj szépen bemegy az origóba. Melyik az a 4x4-es mátrix, aki megcsinálja nekünk ezt a szívességet? Hát ez egy eltolás mínusz áj-jal, 4x4-es mátrix formában ez így néz ki. Aztán jön a következő forgatás, vagy orientációváltás, aminek az a célja, hogy az út átvigye az X-be, a V-t az Y-tengelybe, a V-t meg a Z-be, ugye ezt szeretnénk. Melyik az a 4x4-es mátrix, ami ezt megcsinálja? Ezt nem feltétlen tudjuk, de amit tudunk, az a következő. Melyik az a mátrix, ami az X-et, az az I bázisvektort átviszi a U-ba, az Y-t a V-be, a Z-t a V-be, tehát melyik az a transformáció, ami ebből ezt csinálja? Melyik az? Hát tudjuk, hogy ez a mátrixnak a jelentésre egyrészt az origóhely, most ez a mínusz egyet tessék elfelejteni, most nincs itt. Az origó helyben marad, tehát a affin transformáció 0001 origó helyben marad, ugye az a negyedik sor 0000, akkor az első sor azt fejezi ki, hogy mi történik az i bázisvektorral. Az i bázisvektor az x tengelyből az u-nak kell lennie, a j bázisvektor y vektorból a v-nek kell lennie, a z-ből, tehát a k bázisvektorból pedig a v-nek kell lennie. Jó? Ezt tudjuk, mindig ez a bibliánk, ugye mi a mátrix? A mátrix azt mondja meg, hogy mit csinálunk a bázisvektorokkal, és mit csinálunk az origóval. De nekünk nem erre van szükségünk, hanem erre. És mi a kettő között a kapcsolat? Egyik inverz a másiknak, oda teszem a mínusz egyet, ez kész. Ugye mondtam egyszer, hogy mi sokszor fogunk invertálni, de sohasem úgy, ahogy azt megtanulták lineáris algebrába, mert a invertálás az egy bonyolult művelet, hanem kiaknázva ezen mátrixoknak a geometriai jelentését, általában az inverzet sokkal könnyebben elő lehet állítani. Ez a helyzet itt is, ugye ez olyan típusú mátrix, ahol a sorok egységvektorok és egymásra merőlegesek, ilyen mátrixnak az inverze maga a transzponátja. Tehát egyszerűen a sorokból oszlopokat csinálok, és kész az inverz. És aki nem hiszi, utána is járhat, leírhatja ide. Tehát UX, UY, UZ, nulla, és akkor mátrix, mátrix, szorzás. UX-er UX. UY-szor UY, UZ-szer UZ, meg nullaszor nulla, az micsoda? Az U-szor U. U egységvektor, az egy. UX-szer VX, meg UY-szor VY, meg UZ-szer VZ, meg nullaszor nulla, az U-szor V, skaláris szorzás, két vektor merőleges egymásra, a skaláris szorzás nullát ad. Ugye a U-szor vevé az is nulla, hát itt pedig U-szor, UX-szer nulla, meg UY-szor nulla, meg UZ-szer nulla, meg nullaszor egy az nulla. Megcsinálják, egységmátrix jön ki, és ugye az inverznek meg éppen az a definíciója, hogyha összeszorozzuk az eredeti mátrixsel, akkor az egységmátrixnak kell előállnia. Na hát akkor kamera koordináta rendszerbe átjutottunk. Az érdekesség, mert akkor jövő héten. Köszönöm a figyelmet.